Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, írva található a Lukács evangéliuma 9. részében, annak a 20-tól a 22. tartó verseiben a következőképpen. Ő megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondtok engem? Péter így felelt, az Isten Krisztusának. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják el. Majd ezt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de a harmadik napon föl kell támadnia. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a mai alkalommal egy sorozatot szeretnék elkezdeni. Azt a sorozatot, amely Jézus követéséről szól. És ez az igehirdetés sorozat kapcsolódik a Bibliórán elkezdett új keresztkérdések sorozathoz, ahol ugyanezekről a témákról beszélgetünk kissé kötetlenebb formában. A Jézus követéséről szóló sorozatunk a Lukács evangéliuma 9. fejezetével kezdődik. Ez a fejezet a Lukács evangéliumában fordulópont. Fordulópont, mert itt kezdődik el valami új dolog. A tanítványok itt kezdik el megérteni, hogy kicsoda igazából Jézus Krisztus. A mester fokozatos vezetésére, tanítására figyelve eljutnak arra a pontra, amikor végül Péter megvallja, hogy kinek tartja Jézust, az Isten Krisztusának, azaz királynak. Annak a királynak, akit az Isten kiválasztott, hogy vezesse a népét, hogy uralkodjon az ő országába. És pontosan ez az, amit mindnyájunknak, akik Krisztus követői akarunk lenni, Krisztus követőinek valljuk magunkat, mindnyájunknak meg kell, hogy történjen az életében. Ez a fordulópont. Következő 3 fejezet a Lukács evangéliumában arról szól, hogy Jézus gyakorlati tanácsokat ad, a gyakorlatban is megmutatja azt, hogy mit jelent az ő követőjének lenni, mit jelent a Jézus követése. Jézus azt a feladatot szánja tanítványainak, hogy őt képviseljék ebben a világban. És erre a feladatra nagy gonddal választ ki a mester embereket. Olyan egyszerű mindennapi embereket, mint például Péter és András, vagy Jakab és János, akiket aztán saját tekintélyével ruház föl, hatalmaz fel, és küldi ki őket a világba. Erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, betegségek gyógyítására, aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. Olvassuk a 9. fejezet első mondatában. Mert Jézus tudja, az ő földi küldetése, földi élete végéhez közeledik. Itt a 9. fejezet, ami valóban fordulópont az evangéliumban, a 9. fejezet végén azzal zárul a történet, hogy Lukács evangélista összegzi az eseményeket, amikor közeledett felemeltetésének az ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Jézusnak már csak néhány hete maradt. És ezt a néhány hetet arra igyekszik használni, hogy felkészítse a tanítványait. Azokat az embereket, akiket később Krisztus neve után keresztényeknek, azaz krisztusiaknak fognak nevezni. Arra használja az időt Jézus, hogy felkészítse a tanítványait azokra szenvedésekre, megpróbáltatásokra, amelyek hamarosan bekövetkeznek. Lukács evangélium a 9. fejezetében Jézus először kiküldi a 12-t, majd azt olvassuk, hogy a többi 72 tanítványát is kiküldi, Isten országát hirdessék ebben a világban. És Péter tanítvány számára is, az ő személyes életében is forduló pont ez a pillanat. Forduló pont, mert Jézus, aki fokozatosan vezeti, tanítja az ő követőit, akik lassan-lassan kezdik megérteni, hogy kicsoda a mesterük, Péter is eljut arra a pontra, amikor személyesen döntenie kell. Ez idáig lehetett úgy is a Jézus követésében járni, hogy csak mások véleményére hagyatkoztak. Egy ideig így el lehetett a Jézus mellett tölteni az időt. Mások véleményével hozakodnak elő a tanítványok, amikor Jézus megkérdezi őket, és ezt beelik a tanítványok. Egyesek azt mondják rólad, hogy te Keresztelő János vagy, de némelyek Illésnek tartanak, némelyek azt mondják, hogy a régiek közül, a próféták közül támad fel valamelyik, és jött vissza. Ez azonban kevés ahhoz, hogy valóban Jézus követői legyünk. Mások véleményére való hagyatkozás még nem egyenlő a személyes hittel. Hiszen erre a felismerésre maga a kegyetlen uralkodó Heródes is eljut. Ugyanitt a fejezet első felében olvassuk ezt a megjegyzését az evangélistának. Zavarban volt, mármint Heródes, mert némelyek azt állították, hogy János támad fel a halálból, némelyek, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Heródes ekkor így szólt, János lefejeztettem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom, és látni akarta őt. Látni, de csak szenzációt, csodás eseményeket, ahogy később a kihallgatás alkalmával ugyanezt várná, hogy tegyen valami csodát előtte Jézus, aki azonban csendben van, hallgat, és Heródes ilyen fajta kívánságát nem elégíti ki. Pétert azonban és a többi tanítványt Jézus nem akarja ebben az állapotban meghagyni. Mert tovább kell lépniük a követés útján, tovább kell haladnia a tanítványnak. Ezért Jézus egészen személyessé teszi számukra a kérdést. Hát ti kinek mondtok engem? És ezelől a személyesen nekünk címzett kérdés erről pedig már nem lehet kibújni. Jézus kérdez, mert az ő követésének útján minket is tovább akar vezetni. Ehhez azonban szükséges, hogy a nagy fordulópont a mi életünkben is bekövetkezzék, hogy a mi személyes hitvallásunk, bizonyságtételünk is elhangozzék. Ha már tudjuk, ki az, akit követnünk kell, és megvalljuk őt, akkor képesek leszünk megérteni azt is, mit jelent a követés, mit jelent az ő követőinek lenni. És ezt a két dolgot mondja el számunkra a mai ige. Ki az, akit követnünk kell, és hogyan kell őt követnünk? Nézzük tehát az első kérdést. Ki az, akit követnünk kell? Abban a pillanatban, amikor a tanítványok hosszú idő után végre eljutnak arra a felismerésre, hogy Jézus a Krisztus, azaz héberül messiás, magyarul azt jelenti felkent, vagyis az a bizonyos személy, akit a választott nép évezredek óta várt, amikor végre ez a döntő felismerés megtörténik, akkor íme Jézus egyszer csak a szenvedéséről, a haláláról kezd el nekik beszélni. az emberfiának sokat kell szenvednie. El kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Pedig milyen sok időbe, energiába, tanításba, csodákba került, hogy a tanítványok végre eljussanak erre a felismerésre. Most pedig, amikor végre felismerik, kicsoda Jézus Krisztus, és megvallják, hogy ő a Krisztus, a Messiás, akkor íme Jézus azt parancsolja nekik, senkinek sem mondják el. És ami még megdöbbentőbb, tanítványok számára legalábbis akkor Jézusnak a szavai nagyon is megdöbbentőek voltak, hogy arról kezd el beszélni nekik, hogy az Isten által kiválasztott király, a Messiás majd szenvedni fog, meghal, mégpedig nem is akármilyen módon, hanem a legalávalóbb bűnözőkhöz hasonlóan keresztre fogják feszíteni. Tanítványok gondolkodásának megértéséhez vele kell magunkat éreznünk ebbe a történelmi helyzetbe, amelyben ők voltak. Ők Jézus királyságát várták, de ezt a királyságot egy földi királyságként képzelték el. Ők arra számítanak, hogy Jézus vezetésével majd hatalmas győzelmet aratnak az ellenségeik felett, és felszabadítják az országot az idegen uralom alól. Ők azt remélik, hogy hatalmas győzelmet aratva üdvrivalgás közepette fognak megérkezni az ország fővárosába, Jeruzsálembe, és Jézus sikeresen visszaállítja a Dávid trónját, az ószövetségi proféciák ígérete szerint, így a te házad és a te királyságod örökre megmarad, trónod örökre szilárd lesz, ahogy olvassuk Isten ígéretét a Sámuel második könyvében. És ugyancsak remélik és várják, hogy ebben a dicsőségben majd ők maguk is osztoznak Jézussal együtt. És íme a Mester nem jövendől semmi olyasmit, amit a tanítványok vártak, amiről a tanítványok álmodoztak, hanem ehelyett valami olyasmiről kezd el beszélni, ami azok számára, akik őt Messiás királynak nevezik, teljesen elképzelhetetlen. Megtagadásról, elutasításról, szenvedésről, kereszthaláról beszél Jézus. Nem csupán politikailag elfogadhatatlan jövendőlés ez a tanítványok számára, de egy hatalmas hitbeli probléma, akadály is a számukra, hiszen az ószövetségi ígéretek szerint az Isten eljövendő királya, a Messiás, az Isten törvényének a megvalósítója lesz, igazságos képviselője a földön, aki helyre állítja a mózesi törvényt. Márpedig a törvény kimondja, hogy az Isten előtt átkozott az, akit fára akasztanak. Miképpen lehetne akkor az Isten által küldött személy, a Messiás, a szabadító, törvény szegővé, átkozottá, Isten törvényét megszegővé. Lehetetlen gondolat ez a számukra. Másrészt az is különös, hogy míg Péter a maga hitvallásában a Krisztus, Messiás kifejezést használja, addig maga Jézus, amikor önmagáról beszél, akkor ő az emberfia megnevezéssel beszél magáról. Talán ezzel is arra akar utalni, hogy ő más értelemben lesz Messiás, mint ahogy a tanítványok gondolják. Az ószövetségi proféciákban megtaláljuk a Dániel könyvében ezt a kifejezést, az emberfia kifejezést, ami az isteni lényt jelenti, aki az utolsó ítéletben megjelenik, és ítélni fogja ezt a világot. A zsidóság számára lehetetlen gondolat volt, hogy ez az Isten által küldött szabadító, az szenvedjen, hiszen a szenvedés és a halál a bűnnek a büntetése a számukra. Jézus azonban most úgy tűnik az ószövetségi ígéreteket egybe kapcsolja. Egybe kapcsolja a messiás, az emberfia kifejezést azzal az ézsaiási proféciával, ahol az Úr szenvedő szolgájáról hallunk. És úgy beszél magáról, mint aki az evangélium üzenetét hozza, annak az evangéliumnak az üzenetét, amely arról szól, hogy az ítéletre eljövendő emberfia, ahelyett, hogy a világot ítélné meg, magára veszi az ítéletet, maga szenved és hal meg az ítéletre méltó ember helyett. Ez az evangélium, hogy az ítéletre méltó ember helyett, helyettünk maga az emberfia, maga Krisztus fog szenvedni. És amikor megértettük, kicsoda Jézus Krisztus, akit követnünk kell, akkor megérthetjük azt is, hogy mit jelent Jézus követése, hogyan kell követnünk őt. Jézus küldetésének megértésére minden tanítványa számára világossá teszi, egyértelművé teszi, hogy a követés az következményekkel jár. A tanítványok miután megértették, kicsoda Jézus, dönteniük kell, készek-e a világ előtt is vállalni ezt a Jézust, és valóban követni őt. Fontos észrevennünk, hogy Jézus személyének és tanításának a szégyenlését említi kiemelten az evangélium szövege. Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. És ez a mondat rögtön azután következik, hogy Jézus előre vetítette a szenvedését, az elutasítást, a halált. Keresztényeknek tehát nem csupán azt kell látniuk, hogy Jézust, a mestert követni azt jelenti, hogy bizonyos normákat, erkölcsi elvárásokat meg kell tartani. A követés nem azt jelenti, hogy úgymond jobb emberek legyünk. A követés azt jelenti, hogy Jézust a szenvedésben, a próbatételekben is követnünk kell, vállalnunk kell a világ előtt is. És meg kell ezért magunktól is kérdeznünk, vajon, amikor Jézus követésére oda szánjuk magunkat, készek vagyunk-e vállalni mindazt, ami ennek a következménye? Készek vagyunk-e vállalni a próbatételeket is, a szenvedést is Jézus követésében? Jézus követésére így tehát azt mondhatjuk, hogy a próbatételek vállalását is jelenti. Jézus arra hív, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és úgy kövessen engem. A mester szerint tehát a követők három dologra kapnak elhívást. Megtagadni önmagukat, naponta felvenni a keresztjüket, és követni Jézust. Jézus tehát itt világosan elénk tárja, mi fog történni azokkal, akik igazán követni fogják őt. Egy mondatba összefoglalva ezt mondhatnánk, a jelen való világban szenvedés, az eljövendő világban pedig dicsőség. A jelen való világban szenvedés, ami azzal együtt jár, hogy önmagunk javáról lemondva, külső kísértésekkel, belső támadásokkal, egyaránt harcban, naponta bűn, a kísértésekkel, önmagunk megtagadása, próbatételek vállalása, az eljövendő világban pedig dicsőség. És nem véletlen, hogy Lukács evangélista éppen itt, e történet után mondja el Jézus megdicsőülésének történetét is. Amikor ugyanezek a tanítványok egy pillanatra ízelítőt, előleget kapnak ebből a mennyei dicsőségből. Amikor ott a hegyen Jézussal együtt vannak, és látják Jézus megdicsőült arcát, Látják őt, amint Mózessel és Illéssel beszélget, és hallják a mennyei szózatot, amely bizonyságot tesz a fiúról. Jézus világossá tette tehát tanítványai számára, hogy a követésnek ára van. Önmegtagadás, a szenvedés vállalása, Krisztus vállalása a világ előtt, bizonyságtétel a világ előtt. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy az önmegtagadás nem veszteséggel, hanem nyereséggel jár. A követő az igazi életet nyeri el, és az eljövendő dicsőség részesévé lesz. Az Atya színe előtt pedig majd a fiú is bizonyságot tesz az övéiről. Ahogy erről olvasunk az evangéliumban, akkor majd így szól a király a jobb keze felől állókhoz, jöjjetek én atyámnak áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert aki vallást tesz Krisztusról itt e földön, arról majd Krisztus is vallást tesz az ő mennyei atya előtt. Vállalni Krisztust a világ előtt, ezt jelenti Jézus követése. És két példát hadd említsek, az egyik annak a német evangélikus lelkésznek, Bonhoeffernek a mondata, amit a naplójába írt, mielőtt kivégezték volna, ezt írta a naplójába. Minden golyó, amit felém kilőnek, előbb az Isten előtt megy el. És így állt oda a kivégző osztag elé. Tudta, minden az Isten akaratából történik, és vállalta hitét, ezzel együtt lett bizonyságtevője Jézus Krisztusnak. A másik történet pedig arra világít rá, hogy hogyan formál minket Isten a próbatételek, a szenvedések által. Történet szerint egyszer egy házaspár elment vásárolni, hogy vegyenek valamit a közelgő házassági évfordulójuk alkalmára. Szerették az antik tárgyakat, a kerámiákat, különösen a teáscsészéket. És az egyik kerámia üzletben megláttak egy nagyon szép, különleges teáscsészét. És a férj megkérdezte az eladót. Meg szabad nézni ezt a csészét? Még sosem láttam ilyen szépet. A boltos kezébe adta, miközben csodálta a mesteri alkotást, a csésze a legnagyobb meglepetésére megszólalt. Nem érted, hogyan lehetek ennyire szép? Tudod, nem voltam mindig teás csésze. Volt idő, amikor vörös voltam, és agyagnak neveztek. A mesterem kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt, újra és újra, én pedig üvöltöttem a fájdalomtól. Hagy békén, üvöltöttem, de ő csak mosolygott és így szólt, még nem. Aztán egy gyorsan forgó korongra helyezett, és hirtelen csak forogtam, forogtam, körbe-körbe. Állíts meg, szédülök, kiabáltam. De a mester csak ingatta a fejét és azt mondta, még nem. Aztán betett a kemencébe. Sosem éreztem olyan forróságot. Csodálkoztam. Miért akar megégedni? Siránkoztam. Ki akartam jutni? Láthattam a mester arcát az üvegen át, és leolvastam ajkáról, ahogy a fejét rázza. Még nem. Végül az ajtó kinyílt, kitett a polcra. Hűlni kezdtem. Most már jobb, gondoltam. Azután mindenütt befestett, a festék szaga rettenetes volt, undorodtam tőle, hagyd abba, kiáltottam, de csak ingatta a fejét, még nem. Aztán hirtelen újra visszatett a kemencébe, nem ugyanabba, mint először. Ez a kemence kétszer olyan forró volt, és úgy éreztem, megfulladok. Könyörögtem, mindent megbántam, siránkoztam és sírtam, közben láttam, amint rázza a fejét, és azt mondja, még nem vehetlek ki. Tudtam, nincs többé remény. Végem van. Kész voltam rá, hogy végleg feladjam, mire kinyílt az ajtó. A mester kivett, és újra a polcra tett. És egy órával később elém állított egy tükröt, és ezt mondta, nézd meg magadat. És amikor a tükörbe néztem, alig tudtam hinni a szememnek. Ez nem én vagyok, ez nem lehetek én, hitetlenkedtem. Ez gyönyörű, gyönyörű vagyok, kiáltottam. Szeretném, ha emlékeznél arra, mondta, tudom, hogy fájt, amikor gyúrtalak, gyömöszöltelek, de ha nem teszem, kiszáradsz. Tudom, hogy szédültél, amikor a korongon forgattalak, de ha megállítom a korongot, szétmorzsolódsz. Tudom, hogy elviselhetetlenül forró volt a kemencében, és nem értettél, miért teszlek oda, de ha nem teszem, megrepedsz. Tudom, hogy rettenetes volt a szag, amikor bevontalak mázzal, befestettelek, de ha nem teszem, akkor sosem erősödsz meg, és nem lesz színes az életed. És ha nem teszlek újra vissza a másik kemencébe, nem élhettél volna sokáig, nem lennél elég erős, de most már befejeztelek. Olyan vagy, amilyennek elképzeltem akkor, amikor hozzáfogtam a munkához. Így formálja Urunk a mi életünket is. Néhányan talán benne vagyunk a kemencébe. Üvöltve, sikoltozva mondjuk, engedj ki. Néhányan éppen színesedünk, és ez kellemetlen, majd megőrít. Néhányan körbe-körbe forgunk, és nem tudjuk, hol vagyunk. Csak azt kérdezzük, miért történik ez velem? Minden olyan zavaros. De ő tudja, hogy mit tesz. Bízunk benne. Bízunk a Mesterben, aki arra hív minket, hogy kövessük őt, legyünk az ő tanítványai mindenben. Amen. Feleljünk az Isten igére a dicséretmondás szavaival. A 200. dicséretnek az első 3 versét énekeljük. 200. dicséret első verse így kezdődik. Jó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk.